Jó, bocsánatot kérek, úgy látszik, hogy a nyári szünet nem csak engem, hanem a technikát is megsínylette, de addig, amíg újra bemelegszik, addig hát egyrészt szeretnék bemutatkozni, ugye Ambrus Kálmánnak hívnak, nyilván ugye a tárgyfelvételből tudják, ahogy már a hétfői órán megtudták, ugye a hétfő és a szerdai pályaszerkezetek előadás, ugye közlekedési létesítmények pályaszerkezeti előadás két témakörrel külön-külön foglalkozik, a hétfői a vasútépítési szerkezetekkel, a szerdai pedig az útépítési pályaszerkezetekkel fog foglalkozni. Ez az óra a korábbi ugye útépítési pályaszerkezeteknek a hagyományaként maradt így, tehát ugye, amikor a tanszéket összevonták, akkor a két tárgyat is összevonták, de hát annyira nem lehet egyesíteni a kettőt, hogy ugye ne tartsuk meg ezt az elkülönítést. A fél év során gyakorlatilag végig fogunk menni az útépítés pályaszerkezeteinek történetén, anyagain, és utána az egyes rétegeknek ugye az összetételi és egyéb tulajdonságainak a megbeszélését fogjuk megejteni. Megpróbáljuk olyan ütemben venni ezt, hogy ugye egészen a kopórétegig, majd aztán ugye a bizonyos felújítási területekig eljussunk. A fél év során lesz kettő darab ellenőrző dolgozat a mi területünkből. Ez, ahogy ki van írva, legalábbis úgy emlékszem, hogy úgy van kiírva, hogy a 7. és a 10. héten. Sajnos egy kicsit közel van, de lehet, hogy a 11-re, igen, 11. hét. Tehát az ellenőrző dolgozatoknak a kérdés sora fent van a honlapon, tehát meg tudják nézni. Gyakorlatilag, ha megismerik és az előadási anyagot is hallják, akkor fogják tapasztalni azt, hogy tulajdonképpen olyanok a kérdések, az ellenőrző dolgozat kérdései, amit egy-két mondattal meg lehet válaszolni, vagy egy ábrát kell lerajzolni. Szeretném ez utóbbira felhívni a figyelmüket. Sajnálatos módon a számítástechnika fejlődésével ugyan az építőmérnöki karon soha nem volt, hogy úgy mondjam, felvételi követelmény a szabadkézi rajznak az alkalmazás, hogy ezt az építészek követelték meg, de azért azt tudniuk kell, hogy a mostani számítógépes rajzolások mellett is azért a mérnöknek képesnek kell lenni kézzel felvázolni bizonyos dolgokat. Én úgy szoktam fogalmazni, hogy a mérnök nyelve a rajz. Ugye sokkal többet ér, hogyha valamit lerajzolok és megmutatom rajta, hogy mi hogy néz ki, mint hogy három oldalon keresztül próbálom szövegesen leírni, hogy a bal felső sarokban lévő luknak az átmérője ennyi meg amannyi. Tehát ezért nagyon nagy hangsúlyt szeretnék fektetni arra, hogy ugyan sajnálatos módon mi vetítjük az ábrákat, ezt megtalálják egyébként az előadási anyagokat a honlapon is, de próbálják meg a fontosabb ábrákat, diagramokat, egyebeket úgy lerajzolni saját maguknak, hogy az rögződjön. Annak idején, tehát ugye csak vissza tudok hivatkozni, amikor én voltam hallgató, akkor még a oktatástechnika nem volt ennyire fejlett, és még a pedagógusok is, vagy az oktatóink is kézzel rajzoltak a táblára, tehát követni is sokkal könnyebb volt. Viszont a félévi vizsga feltétele az volt, hogy ki volt adva egy körülbelül 60 lapos ábragyűjtemény, és aki ment vizsgázni a tárgyból, az vagy a saját jegyzetét vitte, amiben természetesen ezek az ábrák szerepeltek, hiszen az előadáson le lehetett rajzolni őket, vagy pedig, ha az előadáson nem készített jegyzetet, akkor minimum azt az ábragyűjteményt kellett saját kezű átrajzolással bemutatni, pontosan azért, mert akkor rögzül valami, hogyha én magam is, tehát láthatom, lehet, hogy 20-szor láttam azt az ábrát, de amikor hirtelen elő kell venni, hogy hogy is néz ki, az abban nagy segítség segítség az, hogyha lerajzoltam. Tehát azt szeretném javasolni, hogy majd, amikor az ellenőrző dolgozatra készülnek, vagy akár ugye közben is, itt is egy-egy ábrát, fontosabb ábrát, azok vannak egyébként az ellenőrző dolgozat kérdéseibe föltéve, azért saját maguk is rajzoljanak le. A fél év során egyébként váltott üzemben fogunk dolgozni, mert gyakorlatilag a Pallós Imre kollégámmal együtt tartjuk majd ezt az órát. Most azért vagyok itt meglőve, mert én délelőtt azért a gépet bekapcsoltam és kitettem az előadási anyagot is. De hát úgy látszik, hogy annyi minden változott. BSC előadás. Akkor az nem az. Istenem, megint elnézést itt ez. Azt hittem, hogy már kényelmesebben tudjuk folytatni. Erzsébeti közlekedés, Nagyvárad, hát itt kéne lenni kint, intéző. Miért nincs itt a... Az asztal, bocsásson meg, az asztal hol van ezen, hogyha a Documentum Settings-be kellene, mert...
Szerintem ott kint az asztalon volt egy olyan...
Azt keresem.
...közlekedési akármi.
De ott nem.
Az nem az?
Nem, ez nem az. Egy a mappa, itt van, megvan. Jó, ezt kerestem. Csak eltűnt, én ide tettem. Nem a méretezés. Most már ne kapkodjunk tovább. Jó. Hát. Jó. Akkor most már talán. Jó, elnézést, most már tényleg még jó, hogy mindent föl tudnak venni, és a bal kezességemet is. Tehát a fél év során ketten fogunk felváltva órát tartani a Pallós Imre kollégámmal. A jövő héten egyébként pont ő fog jönni, csak röviden felsorolom, ma, hogy a cím is mutatja, fejlődéstörténet lesz. Jövő héten a pályaszerkezet felépítési elve és a különböző rétegeknek a funkciói szerepelnek. Azt követően újra én fogok jönni az állapotmérésekkel. Tehát ezt az állapotmérést előre hoztuk azért, mert ebben összefoglaljuk a különböző építés közben végrehajtandó méréseket is, és ezért az egyes rétegek vizsgálatánál külön nem foglalkozunk majd azzal, hogy azt a réteget hogyan ellenőrzik és vizsgálják. És utána ezt követően elindul a szerkezetnek a különböző rétegeinek a megbeszélése. Földművekkel kezdünk, utána a keverékeknek az alapanyagai, a bitumen és a bitumenes kötőanyagok, majd a kőanyagok, ezt követően alaprétegek, és az alaprétegek dolgozat, vagy az alaprétegek előadásnak az elején lesz az első ellenőrző dolgozat, utána aszfalt technológia, az aszfalt keverékek összetételi kérdései, betonburkolatok, kő és műkőburkolatok, pályaszerkezet méretezés és felületi bevonatok, azok, amikkel a fél év során akkor folyamatosan fogunk foglalkozni. Hát akkor kezdjük a fejlődés történettel, és hát remélem, hogy most már kevesebb bakival, mint ahogy a fél év indítással is sikerült ügyetlenkednem. Ennek az előadásnak a vázlata gyakorlatilag ezt a öt főpontot öleli föl. egyrészt a 19. századig általános világtörténeti fejlődéssel foglalkozunk, utána a 19. században lévő megváltozott, ugye útépítési, szerkezeti elvekkel, a magyar aszfalttechnológia és hát részben útépítés kialakításának a kezdeteivel, és a későbbiekben az útépítés fejlődési részleteivel, valamint a pályaszerkezet építésnek a fejlődési kérdéseivel, ami magyarországi változásokat öleli fel. Hát ugye ez az első kérdés, ez örök kérdés, mi volt előbb ugye az útépítés, vagy csak ugye a kitaposott ösvények, de hát minden esetre ugye azt tapasztalhatjuk a világtörténelemben, hogy a különböző civilizációk és ilyen nagyobb társadalmak igazában a terjeszkedéshez, aztán többek között a különböző kultikus ugye létesítményekhez mindenképpen olyan utakat, felületeket kívántak létrehozni, amelyeken minden időben lehetőleg közlekedni lehetett. Hát ugye ennek a legelső egyik ilyen feltárt, vagy hát hagyomány szerint megmaradt emléke a Cheops piramisnál épített ugye út, amit nem lehet eldönteni, hogy igazából a kultikus folyamatokhoz, tehát a különböző felvonulásokhoz, a papi ceremóniákhoz építették, vagy esetleg már a piramis építéséhez, ugye a kőszállítás útvonalának a kialakításához. Tehát tulajdonképpen ez volt idő előtt 2600-ban az első olyan út, amire azt lehet mondani, hogy már valamilyen tudatos beavatkozással készült. Pontosan ez a fogalom teszi egyébként az útépítésnek a történetében a megkülönböztetést. Igazából, hogyha konkrétan ugye azt akarom meghatározni, hogy mikor kezdett el az ember utat építeni, akkor, mint említettem, ugye lehet azt mondani, hogy amikor a vízforráshoz vagy a vadász területhez vezető csapást ugye kiszélesítette, hogy azon közlekedni lehessen, ez már adott esetben útépítésnek minősül, de ezt igazából úgy lehet felfogni, hogy csak biztosított magának egy valamilyen megközelítési útvonalat. Az igazi útépítést akkortól kezdve számítjuk, amikor már az arra alkalmatlan felületet átalakította az ember, tehát például vagy felismerve azt, hogy a kövek azok tartósan ott maradnak, és ugye minden időben járhatóvá teszik a felületet, és ezért ezeket az általa gyakran használt vonalakat kőlapokkal, vagy egyéb ugye, kövekkel burkolta, vagy netalántán egyébként, erre is nagyon sok példa van a világtörténelemben, hogy nagyon sok helyen farönköket, illetve ágfonatokból és talajból ugye, készített keveréket használtak a járható felületnek a kiépítésére. Ugye ez nyilvánvaló attól függött, hogy az adott területen mi állt rendelkezésre. Egy hegyvidéki részen könnyű volt követ ugye, szerezni és felhasználni, szemben adott esetben egy mocsaras, lápos, síkvidéki területen, ahol viszont a fa, mint építőanyag jobban rendelkezésre állt. Ugye nem csak Európában, hanem a világban mindenütt ugye előbb-utóbb eljutottak az ott élő emberek arra a szintre, hogy valamilyen épített szerkezetet készítsenek. Hát ugye itt a Machu Picchu-nak a látképe látható a képen, Perúban, az Andok magas hegyeiben, ugye nem csak az volt egy különlegesség, hogy ott a teraszos földművelést és magát ezt az egész létesítményt, várost kialakították, hanem megcsinálták a hozzávezető utakat is. Kínában, amit azért jó, hogyha megjegyeznek, hogy a Kína előretörése, kulturális és gazdasági előretörése az most ugye a világban egyértelműen érezhető, de a múltban gyakorlatilag sokkal nagyobb kulturális hagyománya volt a kínai technikának és kulturális tevékenységnek, tehát ott is gyakorlatilag már időszámításunk előtti harmadik évezredben úthálózatot építettek, mint ahogy általában, ugye ez bekövetkezett minden olyan nagyobb országba, ahol centralizált hatalom kiépítése történt, és szükséges volt a futárok és a gazdasági közlekedés miatt ugye valamilyen használható útépítésre. A napokban is, vagy hát nem, ha nem is a napokban, de ugye a közelmúltban is továbbra is foglalkoznak a selyemút kérdésével. Ugye ez Kínát kötötte össze a jelenlegi volt orosz államok területén, illetve Mongólia területén keresztül ugye Európával. Gyakorlatilag ez eredetileg karavánút volt, most egy 10-15 évvel ezelőtt a Nemzetközi Útügyi Társaság, az IPCR külön egy olyan programot indított, hogy ezt az úgynevezett selyem utat újra építik, és járhatóan ugye egészen Európától Kínáig kiépítik. Tulajdonképpen ugye az kezdeti karavánút aztán, ahogy fejlődött a szállítások lehetősége, átalakult, és már kocsiutak és kocsi közlekedésre alkalmas felületek is voltak. Tehát nyilvánvaló, hogy ezt most a korszerű technikával újra előre lehet állítani. És hát ugyanígy ugye a Perzsa királyi út volt, amelyik még ugye a közelebbi területeket bekötötte, hiszen az árucsere, az áruforgalom az mindenképpen ugye előre vitte a különböző országoknak a kapcsolatait. Ugye Kréta szigete az középtájon, hát ha nem is közép, de majdnem középtájon helyezkedik el, ugye Észak-Afrika és európai, vagy hát a eurázsiai kontinens között, és a kezdeti hajózási időszakban gyakorlatilag kialakult az a folyamat, hogy Afrikából áthajóztak Krétáig, Krétán szárazföldi úton szállították át az árut a sziget másik oldalára, majd onnét ismét hajóra rakva ugye tovább szállították. Ehhez ki kellett építeni azt a szállítási útvonalat, amin ugye ez a folyamat lezajolhatott. Vannak egyébként olyan, tehát történelmileg följegyeztek olyat is, hogy nem csak az árut, hanem komplett hajókat szállítottak át, tehát egyszerűen kereket raktak a hajók alá, és átvontatták ugye teljes egészébe. Ez kereskedelmi céllal kevésbé, de hadi cselekedetként ugye a történelemben feljegyzésre került. De igazából a Kréta szigetén megmaradt útmaradványok mutatják az első pályaszerkezet felépítési rendszereket, ami itt a képen is látható. Tehát tulajdonképpen volt a termett talaj, amit természetesen elegyengedtek, letisztogattak, majd erre durva, nagyobb méretű köveket raktak, ezt követte egy finom, homokos, kavicsos réteg, természetesen mindegyik tömörítve, és ezt lezárva volt a járó felület. A közepén nagy kőlapok voltak, a szélein pedig ugye kisebb pattintott vagy ugye darabolt kőből volt kirakva. A későbbiekben aztán még ugye a kezdeti hidraulikus kötőanyagok felhasználásával ki is ékelték, vagy hát ugye habarcsba ágyazták ezeket a köveket. És hát nagyon fontos ugye az a tény, hogy már ekkor az út mindkét oldalán vízelvezetésről gondoskodtak. Nyilvánvaló ugye ennek abszolút gyakorlati oka van, hiszen a déli országokban sajnálatos módon most már ugye hazánkban is egyre gyakoribb az időjárás változásával együtt a hirtelen nagy felhőszakadás, tehát kevésbé jellemző ugye délen a csendes eső, mint az, hogy egyszer csak nagy mennyiségű csapadék lezuhan, és ez a nagy mennyiségű csapadék természetesen a krétai hegyekben ugye áramolva elmosta volna az útburkolatot, illetve ezeket a köveket, tehát mindenképpen biztosítani kellett a víznek az elvezetését, és ez ehhez ugye az akkori mérnökök felismerték, hogy mindkét oldalon kővel burkolt vízelvezető árkot kell létesíteni. Ugye, hogy ne csak rajzon legyen, gyakorlatilag a Knossoszi palotánál még vannak maradvány nyomai ennek a teljes szigeten átvezetett útnak. Hát azért a méretekből látható, hogy itt ugye nem hatalmas nagy autópálya szélességekben kell gondolkozni. Azt is ugye tudniuk kell, hogy körülbelül az akkori római kocsik, tehát aminek az ősei ugye aztán a görög civilizációban is megvoltak, nagyjából másfél méter nyomtávolságúak voltak, tehát nem kellett ugye ennél szélesebb, és hát nyilvánvaló, hogy nem volt akkora forgalom, hogy feltétlenül gondoskodni kelljen a kétirányú pályaszélességről, hiszen ha netán találkozott egymással két kocsi, akkor a mellette lévő burkolt, ugye nem sima lapokkal, hanem ugye darabos kövekkel burkolt rész, az biztosította a kitérésnek a lehetőségét. Aztán nyilvánvaló, hogy különböző területeken különböző építések voltak, tehát Mezopotámiában ugye már hadiúthálózatot építettek, aminek szintén ugye a birodalmi törekvések voltak a céljai. Aztán természetesen ugye a különböző kultikus helyeken a szentélyekhez vezető utakat pontosan azért burkolták kőlapokkal, hogy bármikor használhatók legyenek, és hát itt már egyébként az észak-afrikai területen a természetes lepárlódású aszfaltból már bitument is, illetve hát ugye az tulajdonképpen ugye nem egészen bitumen, hiszen homok és bitumen keveréke volt, ezt is használták szigetelőanyagnak, illetve kötőanyagként is, tehát ugye ezzel a természetes aszfalttal öntötték ki a kőlapok hézagait annak érdekébe, hogy a vízbejutás az minél kisebb legyen. Itt megint azért azt meg kell említeni, hogy például Egyiptomba a szarkofágok egy része is ilyen bitumenes anyagból készült, tehát azért is volt olyan megfelelő módon lég- és nedvesség záró, amellett természetesen, hogy köveket is használtak, vagy kivésett köveket. Az érdekesség, hogy nem csak építették az utakat, hanem gondoskodtak már akkor is a fenntartásukról, üzemeltetésükről. Tulajdonképpen ugye egy asszír kőtábla Krisztus előtt 700-ból az első kvázi úttörvénynek nevezhető ugye felirat, amelyik rendelkezett arról, hogy az egyes útszakaszokat kinek kell fenntartania, annak a megfelelő állapotáról gondoskodnia, illetve arról is rendelkezett, hogy egyáltalán kik használhatják, hiszen ugye az szintén kiváltság volt. A görög városállamokban szintén ugye belső úthálózatban kőburkolatokat használtak, hiszen ott rendelkezésre állt ugye nem csak a magas építéshez, hanem az utak építéséhez is a kő. A európai fejlődésnek igen meghatározó népe volt ugye a római nép, amelyik a birodalom csúcsán tulajdonképpen egész Európát szinte magába foglalta, ugye Észak-Afrikától kezdődően egészen Angliáig, illetve Észak-Európáig volt a római birodalom kiterjedése, és hát természetesen ennek a birodalomnak a hírközlési posta, mert már postahálózatot is kiépítettek, ugye vonalaihoz szükség volt utakra, és hát ugye nem csak, hogy szükség volt, hanem gondoskodtak is arról, hogy ezek megfelelően kiépüljenek. Magyarország, ugye a Pannonia régió az része volt a Dunáig tulajdonképpen ugye a római birodalomnak, ugye a Duna mentén voltak azok a limeszen lévő őrhelyek és különböző táborhelyek, amivel gondoskodtak a birodalom védelméről, és hát ennek következtében Magyarországon több római út is vezetett keresztül. Ebből az egyik a Borostyánkő út, amely ott mostani Nyugat-Magyarországon haladt észak felé egészen föl Lengyelországhoz, ahol is ugye a borostyánt a tengerből bányázták, illetve kiszedték, és ugye ezen az útvonalon szállították. Ennek az útnak részlete található Szombathelyen, ugye egy viszonylag jó állapotban maradt nagykőburkolat. Ez a kép pedig a kiindulás, ugye mindenki nagyon jól emlékszik arra a mondásra, amit biztos, hogy középiskolában vagy már korábban is hallottak, hogy minden út Rómába vezet. Hát ugye pontosan ebből adódott, tehát Rómából öt nagyobb irányba indultak el, aztán ágaztak szét ugye a különböző utak, és hát ennek az úthálózatnak a történelem, illetve az úttörténet szerint az anyja, vagy hát lehet, hogy apja, ahogyan akarjuk nevezni, ugye a Via Appia volt, és hát ez a darab a képen, ez a Via Appiának egy ma még szintén felkereshető ugye részlete. Aki ne talántán majd érdeklődik ez iránt, hát nem mondom, hogy könnyen fog oda találni, sajnos egy egész napot kellett rászánnom, amíg megtaláltam ugye a Via Appiának ezt a részletét. Az ember azt hinné, hogy ott a város közelében van, de hát természetesen Rómától körülbelül egy 20 kilométerre van az a darabka, ami mint eredeti állapotú út megmaradt és még bejárható és fényképezhető. A rómaiak nagy felismerése a pályaszerkezet építésében az tulajdonképpen részben az, amit a mai napig tartunk a szerkezetnél, hogy van egy alapréteg, egy kötőréteg és van maga a burkolati réteg, tehát egy hármas tagozódása van a pályaszerkezetünknek, természetesen alatta ugye ott van a földmű, de ennél is nagyobb felismerés az, hogy a fagy határnak a jelentőségét felismerték a római építészek. Mit jelent ez a fagy határ? Gyakorlatilag, ugye, aki télen bárhol próbál árkot ásni, az tapasztalhatja, hogy a hosszú téli időszak hatására a talaj felső x centiméterre átfagy, és csontkeményen működik, majd alatta ugye meg az újra eredeti minőségű, lágyabb talajrészsel lehet találkozni. Tavasszal aztán ugye ez az egész átfagyott rész elolvad, ez sajnos az útépítésnek bizonyos károkat is szokott okozni, és ugye így a teherbírását, minőségét a benne lévő nagy nedvességtartalom miatt ugye elveszíti. És a rómaiak ezt ismerték föl, hogy egy út akkor lesz tartósan stabil és jó minőségű, hogyha az alaprétegét azt a fagyhatár alá viszik. Tehát hogyha egy épített szerkezetben, ugye itt, ahol nincsen nagy nedvesség felvevő és a nedvesség hatására a teherbírását elveszítő réteg, ugye ebben a víz felgyűlhet, de nem okoz gondot sem a tavaszi, sem pedig az egyéb időszakokban. Tehát a római felismerés az az volt, hogy Európában ma már azért bizonyos mértékig csökkent, sajnos ez is a felmelegedésnek köszönhető, de az akkori időszakokban ugye sokkal hosszabb telek voltak, körülbelül egy méter az átlagos fagybehatolási mélység, tehát ők a szerkezeteiket úgy építették, hogy a felszínhez képest legalább egy méter vastagságú legyen, és ezzel megoldották azt, hogy a fagy nem tudott kárt tenni a pályaszerkezetben. Így alakultak ki ezek a római út szerkezetek, Az, ami az ábrán van, az tulajdonképpen kevés esetben valósult így meg. A legtöbb esetben pontosan azt csinálták, hogy függőlegesen lemélyítettek egy 1 méter mélységű gödröt, és ebbe a gödörbe kezdték el azt a szerkezetet felépíteni, ami itt is látható, de természetesen már rendelkeztek olyan kitűzési eszközökkel és lehetőségekkel, hogy a túlságosan meredek szakaszokon, ha szükséges volt, vagy ugye akár kisebb hullámos szakaszokat áthidalva, természetesen tudtak töltést és bevágást is építeni, de jellemzően terepen vezették az útjaikat. Nézzük a felépítését a római útnak. Gyakorlatilag lapos kövek, ilyen 20-30 cm nagyságú lapos kövek képezik a szerkezetnek az alját, tehát ugye ez mint egy teherelosztó felület működik, és ugye biztosítja a talajra átjutó kisebb terhelést. Ezt követően már inkább tört kő volt, amit bizonyos mértékig hidraulikus kötésű habarcsba, tehát meszes habarcsba ágyaztak, és ezután következett a homokos kavics, ami szintén ugye meszes kötéssel volt stabilizálva, és hát ezt burkolta be azok a rakott, vagy burkolták be azok a rakott kőlapok, amelyek aztán ugye a megfelelő járófelületet biztosították. A két szélén, de ugye az ábra, ami itt van, ez ilyen nagyon nagy hadiútnak minősül, mert egyébként általában a teljes út szélessége volt olyan 5 méter, de az ilyen nagyobb utaknál ugye a két szélén még voltak a kiegészítő felületek. Az ember azt hinné, hogy a középső rész szolgált a kocsiknak a útjaként. Nos, el kell, hogy mondjam, hogy pontosan fordítva van. A két széle azért nem volt burkolva, mert az akkori technika szerint még nem tudták patkolni a lovakat, tehát azok a saját körmükön ugye jártak. Ennek megfelelően a sima köveken, amit középpen ugye a felületre elhelyeztek, nem tudtak megfelelő vonóerőt kifejteni, tehát a kocsik számára volt ez a két szélső, tulajdonképpen csak tömörített homokos kavics felület arra, hogy ott közlekedjenek. A közepén a légiók, a gyalogosok ugye közlekedtek ezeknek az utaknak. Ugye természetesen a légiók építették is ezt az utat. Hát az előbb már említettem, gyakorlatilag itt egy picit részletesebb felépítése van ennek a szerkezetnek. Gyakorlatilag ugyanúgy a rakott kövek, ugye ez az alapréteg, aztán ugye jönnek a ökölnagyságú kavicsok, majd diónagyságú kavicsok, ezek mind tömörítetten az akkori megoldások szerint ilyen hengerszerű, de inkább nagy kocsikba rakott kövekkel tömörítették ezt, és ugye azt ökrökkel vontatták, és így dolgozták be, és ezt követte ez a meszes burkolat. Azt is el kell, hogy mondjam, hogy természetesen nem minden római út volt olyan kőburkolattal ellátva, mint amit például ugye akár a szombathelyi képen is látni lehetett, vagy a Via Appiának a burkolataként. Egyes szakaszokat, ugye kiemeltem fontos részeket burkoltak, a többi az a tömörített mésztejjel stabilizált kavics felületet kapta, sőt több olyan út volt, a Via Appia is maga, amelyik az első ilyen kiépített út, ugye az úgy épült meg, hogy először csak a mésztejjel stabilizált homokos kavics volt, és a későbbiekben burkolták le. Egy nagyon rövid kitérő, ugye azt tudniuk kell, hogy a akkori időben még nem számozták az utakat, tehát nem úgy, mint most, hogy M1-es, meg 10-es számú főút, és így tovább. Akkor azoknak a nevét kapta tulajdonképpen azoknak a konzuloknak, vagy egyéb gazdag embereknek a nevét kapta egy-egy út, aki annak az építését finanszírozta, és ugye így kerültek elnevezésre. Hát a út mentén, a római úthálózat mentén gyakorlatilag ugye nem csak gyalogosok, hanem ahogy említettem, ugye kocsis szállítás is történt, ehhez természetesen, de akár a futárszolgálathoz, postaszolgálathoz is pihenőhelyekre volt szükség. Ezeknek a lóváltóállomásoknak, meg őrhelyeknek a maradványai is ugye fellelhetők, és hát a csúcs időszakban gyakorlatilag ugye a római birodalom úthálózata, hát ha nem is túl nagy képen, de ugye itt az ábrán látható, és a legnagyobb hosszúság, összhosszúság az hozzávetőlegesen 80 ezer kilométer kiépített út volt. Hát nyilvánvaló nem olyan útsűrűséggel, mint ma. Ugye jelen pillanatban majd még fog szerepelni az előadásban Magyarország közúthálózata, az körülbelül 33 ezer kilométer hosszúságú, tehát nyilvánvaló, hogy ehhez viszonyítva viszonylag ritkák ezek a kiépített utak. Az érdekesség az, hogy tulajdonképpen a futárok akár 240 kilométert is meg tudtak váltott lovakkal tenni, de mondjuk inkább a napi, mint egy ilyen 80-100 kilométer sebesség vagy megtett út volt a jellemző, és az a érdekessége még ennek a dolognak, hogy tulajdonképpen a rómaiak után, amikor ugye a középkor ugye kevésbé nagy birodalmakkal volt ugye ellátva, és sokkal inkább kis hercegségek és kisebb egységek voltak, ugye, amelyeknek egy-egy vezetője uralkodott, és nem volt ilyen nagy birodalmi hálózati szükség rá. Ugye ez visszavetette az útépítést olyannyira, hogy igazából a napóleoni háború kezdetén semmivel nem tudott nagyobb sebességgel közlekedni, mint ahogy Cézár közlekedett ugye a maga idejébe. Tehát lényegében azt lehet mondani, hogy egy 1500-1600-as év időszak alatt az útépítés annyira nem fejlődött, hogy az eljutási sebesség az megmaradt a római időszaknak a sebességénél. A városokon belül a kőburkolatok nem csak az út használatát biztosították, hanem egyúttal vízelvezető csatornahálózatként is funkcionáltak. Ugye megint csak arra tudok hivatkozni, hogy a déli országokban a csapadék mennyiség az nem olyan, mint ugye korábban nálunk volt, tehát egyszerre nagy mennyiségű csapadék tud lezuhanni. Ennek a hatását mutatja ez a kép, ami Pompejnek egy utcarészletét mutatja. Azok a kövek, amelyek itt középpen elhelyezkednek, ezek a korabeli zebrák voltak, tehát olyan távolságra volt elhelyezve ugye a két kő, hogy a kocsik, amelyeknek természetesen ugye nagyméretű kereke volt, a kocsik kerekei el tudjanak haladni közte, de adott esetben nagy mennyiségű csapadék ugye lefolyása esetén ugye itt ez föl volt töltődve vízzel, és ugyanakkor a gyalogosoknak ugye át lehetett jutni száraz lábbal egyik oldalról a másikra, tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy itt a zebra őse ugyan nem csíkos, de használható. A római birodalom után tulajdonképpen, ahogy említettem, a középkorban megszűnt a jelentősebb mértékű árucsere, illetve nem is az árucsere, hanem elsősorban a nagy távolságra történő gyors hír eljuttatása, hiszen megszűntek, szétszabdalódtak ezek a nagy birodalmak, sok kis hercegség, apróbb királyság jött létre, és ezeknek nem volt szüksége olyan mértékű úthálózatra, mint akárcsak a rómaiaknak is. Igazából a 17. századig nem nagyon fejlődött az útépítés, sőt, hát különböző olyan törvényekről tudunk, amelyek sokkal inkább arról szóltak, hogy nem fenntartani és építeni kellett az utat, hanem idézőjelbe téve rossz állapotban tartani, mert a különböző földesuraknak, hercegeknek ugye voltak ilyen árumegállítási jogai, vámjogai, ugye, amelyeknek azért ezek a vámjog az egy picit azért az útépítés irányába hatott, de ugyanakkor viszont volt egy olyan is, amit hát azt mondom, hogy földetérési jog, vagy tehát hogyha egy szekérről egy áru leesett az adott földbirtokosnak a talajára, akkor az már őt illette meg. Nagyon nehéz elképzelni, hogy ezt hogy tudták behajtani mondjuk kint az erdő közepén fölborult egy szekér, de hát a törvény létezett, és ennek következtében nyilván legalábbis azokon a részeken, ahol könnyen elérhető volt az, hogy az így földre került árut azt magántulajdonba lehessen vonni, ugye nyilván ugye gondoskodtak arról, hogy ne túl jó állapotú legyen az út. Nyilván ugye aztán, ahogy az iparosodás és az árucsere újra felvetette az igényt, elkezdődtek a szállítások, a szállításokkal együtt ugye elkezdődött a útépítésnek is a fejlődése. Hát pontosan ugye Franciaország és Anglia volt Európában az, ahol legelőször ugye ezek az útépítési tevékenységek megkezdődtek. Tulajdonképpen ugye a francia király már törekedett egy egységes országos úthálózatnak a kiépítésére, ennek a létesítéséhez ugye az akkori francia egyetemen létrehozták a mérnökkart, ugye ami hűdés útépítő mérnökképző volt, és ezeken a képzéseken már ugye a megfelelő útépítési technológiákat tanították. Ennek volt aztán ugye az a következménye, hogy különböző mérnökök különböző fejlesztéseket és szerkezetkialakításokat találtak ki. Trezegi volt az a francia mérnök, aki először ugye a rakott kő alapot, tehát tulajdonképpen a római útnak azt az alsó részét ugye újra feltalálta és meghonosította, majd erre ugye szórt köveket helyezett. Tehát nagyjából így nézett ki az általa kialakított egyfajta, ma úgy hívjuk egyébként, tehát vagy a későbbi fejlesztésekkel ezt a fajta utat úgy hívjuk, hogy rakott makadám, tehát ugye ennek az a lényege, hogy az aljára nagyobb méretű köveket és kézzel elhelyezett ugye, köveket tettek, majd erre olyan 3-5 cm átmérőjű tört követ szórtak, és ezt hengerelték be, és így alakították ki a megfelelő járófelületet, illetve hát aztán homokolták, ugye még, és ugye próbálták megkötni a felső felületet. Igazából ugye ennek az útnak a használhatósága jó volt, az építhetősége volt nagyon problémás, hiszen nagyon nagy munkaerő igénye volt, hiszen a köveket egyesével kellett elhelyezni, lerakni. Ugye gyakorlatilag az angol útépítés is ugye ebben az időben kezdett fejlődni. Lényegében az angol parlament létrehozta a vámos és sorompos úthálózatoknak a törvényeit, tehát kialakították azt, hogy milyen módon lehet tehát útszakaszonként használati díjat, vámdíjat szedni, és ezzel lehetővé tették azt, hogy az egyes területeken ugye építsék az utakat, hiszen ha bevételt hoz, akkor egy adott földbirtokosnak érdeke volt, hogy az ő területén menjen keresztül ugye egy megfelelő minőségű és állapotú út, és ennek ellentételeként ugye nyilván szedhetett valamilyen összeget. Gyakorlatilag itt is nagyon sokáig a trezegi féle úthálózati modellt alkalmazták. amit aztán később egy kicsit tökéletesítettek, de az igazán nagy áttörés az a ma makadámként emlegetett útburkolat elnevezése, ugye egy John London McAdam nevű skót mérnöktől származik. Ő volt az, aki a rakott alapú utat megújította és szórt alapú burkolattal helyettesítette, és aztán ez a fajta makadám burkolat egész Európában elterjedt, egyszerűen az építés egyszerűsége és megfelelő sebessége miatt. A lényeg a makadám utaknak még nem csak az, hogy elhagyta a rakott kőburkolatot, hanem az a felismerés, ami ugye a következő ellensége az útnak, és ez ugye a fagy mellett a víz, hiszen ugye ha nincs víz, akkor a fagynak sincs olyan hatása, hiszen a kőanyag az ritkán szokott csak magától ugye szétfagyni. Tehát ezért a makadám féle útnak alapvető lényege az volt, hogy az alsó szórt kőalap, tehát durva kőalap alatt egy homokos kavics réteget épített, amelyiknek az volt a feladata, hogy a talaj felületéről, arról a talajról, amelyik ugye a nedvesség hatására elveszti a teherbíró képességét, hiszen adott esetben kötött talaj agyagot tartalmaz, és így tovább, hogy a talaj felületéről a vizet elvezesse, és természetesen az ő gondolata volt az is, hogy bogárhátú, tehát ma ugye tetőszelvénynek mondjuk, akkor ugye egy ilyen domború felületet alakított ki, hogy ne csak az út alól kelljen a vizet elvezetni, hanem már a csapadék, ami a burkolatra, az útra rákerül, az a felszínen a lehető leggyorsabban oldalirányba is lefolyjon. Tehát a makadám szerkezetnek a felépítése úgy néz ki, hogy van egy homokos kavics, ugye ma szivárgó rétegnek mondjuk ugye alsó réteg, erre kerül rá 15-25 cm, azért van 15-25, mert a későbbiekben már a terhelés nagyságának függvényében változott, eredetileg a kezdeti makadám utak egységesen mintegy 15 cm vastagságú, ilyen 55-80 mm nagyságú zuzottkővel kerültek kialakításra, tehát ezt elszórják, elterítik, betömörítik, majd erre egy finomabb kavicsréteg vagy zuzottkőréteg kerül, aminek már 35-55 mm az átmérője, és ennek a tetejére egy finom, kiékelő zuzalék 8-12-es tört anyag kerül. Látható, hogy ehhez az útépítési módszerhez nem csak a gondolati fejlődésnek kellett megtörténni, hanem a technológiai fejlődésnek is, hiszen ugye azért több száz kilométer hosszúságban, de akár beszélhetünk csak 10-15 kilométer hosszúságú útszakaszokról, ha egy ilyen utat akarok építeni, akkor elég nagy mennyiségű tört anyagra van szükségem, márpedig len a római korban szokásos, ugye kézi hasításos, ugye ékes hasításos módszerrel, vagy esetleg a fölhevítéses és hidegvízbe dobásos, aprításos módszerrel, ugye ilyen mennyiségű zuzott követ nem lehetett előállítani, főleg nem ugye ezekben a frakciókban, tehát a technológiai fejlődés és ugye a szellemi fejlődés együtt tette lehetővé az ilyenfajta utaknak a kialakítását. Ugye, mivel itt nem volt kötőanyag, és a tömörítéshez előszeretettel, tehát rájöttek arra, hogy könnyebb ugye betömöríteni, hogyha bevizezik az anyagot, tehát nedvesen tömörítették, ezért ezt a klasszikus felépítésű pályaszerkezetet vizes makadámnak nevezték a későbbiekben, természetesen ugye nem az elején, a későbbiek alatt azt kell érteni, hogy amikor a bitumen használata elterjedt, akkor elkezdődött az, hogy víz helyett a felső rétegeket bitumennel, higított bitumennel keverték össze, és így tömörítették be, és így egy vízzáró és sokkal stabilabb felületet kaptak, ezek voltak az úgynevezett aszfalt makadámok. Gyakorlatilag Európában egészen az 1900-as évek elejéig zömében ez a kétfajta burkolat volt, tehát vagy vizes makadám, vagy aszfalt makadám pályaszerkezet volt az úthálózatnak a fő burkolata. Sajnálatos módon ugye a vizes makadámnak nagyon sok problémája volt, hiszen le is tudta mosni az eső a finomanyagot, másrészt a kocsik kerekei adott esetben kivájusították, ugye kikoptatták, ezért egy állandó pótlásra volt szükség, és hát sajnálatosan ugye ezek az utak borzasztó porosak voltak, hiszen a finom kiékelő zuzalék és annak a tört pora az egy-egy kocsi után ugye felszállt a levegőbe, ezért a városokban igyekeztek ezt a fajta burkolatot elkerülni, a városi burkolatok megmaradtak kőburkolatokként. A külső szakaszokon is, ugye, tehát itt újra, ugye ott is a pormentesítés az különböző próbálkozásokkal történt. Igazából próbáltak meszes stabilizálást adni, de ugye azok nem tartósak, tehát ugyanúgy egy adott ideig megkötik az anyagot, de utána újra porszerűvé válik. Tehát ezért aztán, amikor már az olajos anyagokat felfedezték, akkor ezt a kátrányolajat termetezték ki, aminek az volt a baja, hogy az viszont sajnálatos módon kellően büdös volt, és hát ugye ezért nem igazán szerették. Magát az aszfaltot, először a természetes aszfaltot és az abból kinyerhető bitument 1837-ben kezdték el alkalmazni. A mai napig vannak mind Amerikában, mind ugye az egyik leghíresebb, és valamikor a 70-es évek végén, 80-as évek elején ugye itt Európában külön fogalom volt az úgynevezett Trinidad epüré. Ez a Trinidad szigetén találtak egy nagyon nagy természetes lepárlással keletkezett bitumen tavat. Ugye, ami mit jelent? Tulajdonképpen a kőolaj felszínre került, és a kőolajban lévő illóanyagok azok elpárologtak, és maradt a, ugye, amit ma a kőolaj lepárlásnál pakurának nevezünk, ugye ez a besűrűsödött anyag, és ez legtöbbször ugye az ott lévő finom homokkal elegyítve volt, tehát önmagában már, ugye, ahogy említettem, ugye az egyiptomiak is használták ugye ezt a természetes anyagot, egy bitumenes homok volt, és ezt jól lehetett melegítéssel ugye formálni, majd újra ugye a lehűléssel ugye kikeményedett, és ekkor ugye egy járható felületet biztosított. És hát nyilvánvaló, hogy amikor ezt felismerték, akkor egyre több helyen keresték, illetve találták meg ennek az anyagnak a nyomait, és elkezdték használni, tehát tulajdonképpen itt Európában az egyik első ilyen bitumenes aszfaltos előfordulás az Svájcban, Val de Treversben volt, és a másik pedig a valamikori Magyarország területén az erdélyi Felsőderna-Tatarosi aszfalt bánya volt. Ez a Felsőderna-Tatarosi terület egy ideig külszíni bányaként működött, aztán ugye követték a sokkal jobban, tehát itt ez teljesen szilárdra, kőformájúra kiszilárdult bitumenes homokos keveréket, és onnét földszurok néven hozták föl ugye ezt a aszfaltot, amiből különböző technológiákkal ki lehetett nyerni a tiszta bitument, és a tiszta bitument lehetett aztán kötőanyagként felhasználni durvább szemcsehalmazú anyagoknak a keveréséhez. Ennek a Derna-Tatarosi bányának a felhasználására alakult tulajdonképpen a Magyar Aszfalt vállalat, ami lényegében a mai napig nevében létezik, sajnálatos módon ma már nem magyar tulajdonú, és hát ugye ez a Magyar Aszfalt vállalat kezdett el az erdélyi és a magyar területeken ilyen aszfaltburkolatokat építeni. Tulajdonképpen ezek az aszfaltburkolatok a megfelelő időben alakultak ki, ahogy aztán ugye a jármű fejlődés is folyamatosan igényelte a nagyobb használhatóságú felületeket, és hát nyilvánvaló ezek a különböző burkolatok, az aszfalt és a beton párhuzamosan fejlődtek. Amerikában ugye 1877-től kezdve szintén ugye az ottani természetes aszfalt tavakból kinyerve használták az aszfaltot, és amikor a cement felfedezésre került, akkortól igen nagy mennyiségben cementbeton utakat építettek. És ugye ezeknek a burkolatoknak az elsődleges előnye az volt, hogy a gyors gumiabroncsos gépkocsik a makadámokat, főleg a vizes makadámot, tehát ugye a kötőanyag nélküli makadámot szinte eltüntették, tehát ugye bármi furcsa, ez egyébként a mai napig is jelent gondot az útépítés területén, tehát például bizonyos mértékig a kátyuk kialakulásában is közrejátszik. A gumi, amikor elválik a burkolattól, tehát gördülés közben, akkor egy szívóhatást is kifejt, és ugye ez a szívóhatás, ez próbálja megbontani a felületet. Nyilvánvaló a kötőanyag nélküli felületet sokkal könnyebb volt megbontania, és így ugye ezek a vizes makadámok nem voltak megfelelőek a járműabroncsok számára. Én tudok nagyon hangosan beszélni, mint érezhetik. A második emelet 2021-nek a bebeszélése, vagy ugye, kihangosítás nélküli kitöltése se okoz gondot, de nem szeretnék egyre hangosabban és hangosabban beszélni, hogy legyenek szívesek ezt figyelembe venni. Tehát gyakorlatilag elkezdődött ennek a bitumenes anyagnak a felhasználása, és ezzel ugye elkezdődtek a különböző típusú aszfalt burkolatoknak az építései. Természetesen a kezdetén elsősorban kopóréteg, mint egy felső 3-4 cm vastagságú réteg építése történt. Itt a dia alján látható, ugye érdekes módon a magyar útépítési történet kevésbé foglalkozik Vidéki Lászlóval. Ennek elsődleges oka az, hogy ő már az egyik olyan mérnök volt, aki annak idején inkább Németországban fejtette ki tevékenységét, de igazából a német szakirodalmi közlések szerint Vidéki László volt az egyik első olyan mérnök, aki nevet szerzett az aszfalt technológiai folyamatokban, tehát megfelelő minőségű aszfalt burkolatot tudott készíteni. Magyarországon gyakorlatilag ugye nem véletlen, hogyha visszaemlékeznek Széchenyi ugye terveire, hogy a vasúthálózatot kívánta kiépíteni. Ennek az egyik oka sajnálatos módon az akkori részben elmaradott úthálózatnak a minősége, és nem látott olyan lehetőséget ugye ezeknek az úthálózatoknak a burkoltát tételére, vagy megfelelő minőségűre alakítására, mint amilyen módon ugye a sínen közlekedő vasút kiépíthető volt. Bár foglalkozott ő is természetesen a hálózat, úthálózat fejlesztésével, de a Széchenyi féle elképzelésben az úthálózat elsődleges feladata az lett volna, és nagyon sokáig ugye így is működött azért a magyarországi hálózat, az elsődleges feladata a vasútra történő ráhordás volt, tehát a cél az volt, hogy a lehető legrövidebb úton elérni az első vasútvonalat, és onnét az akkor sokkal kisebb költséggel és ugye kisebb problémáló üzemelő vasutat használni a szállításra, illetve akár a személyi közlekedésre. Természetesen emellett azért voltak postakocsi járatok, és nyilvánvaló, hogy a kocsis közlekedés is ugye elterjedt. Hát olyannyira, hogyha ugye megint csak egy magyar vonatkozást akarunk említeni, ugyan mondtam, hogy a középkorban olyan nagyon nem volt ugye úthálózatfejlesztés, viszont a járműfejlesztés az történt, és a magyarországi kocsközségnek a tulajdonképpen bőrszíjas, rugózású kocsiai terjedtek el, mint egy nagyon kényelmesen hosszú utakhoz használható ugye, járművek, és így született meg az, hogy a mai napig a világ több nyelvén a kocs vagy a kocsi ugye, az innét, ebből a település névből származik, és ezt a közlekedési eszközt jelzi. Gyakorlatilag 1890-ben volt az első olyan közúti törvény Magyarországon, amelyik már különböző útkategóriákat határozott meg, voltak elsőrendű utak, volt állomáshoz vezető út és egyéb elnevezése, törvényhatóság, ugye vasúti hozzájáró utak, ugye ezeket mind megkülönböztette, és megint csak azt kell, hogy mondjam, hogy nem csak a megkülönböztetés volt a lényeg, hanem egyúttal rendelkezett ezeknek a fenntartásáról, üzemeltetéséről is. Nyilvánvaló, ugye az állami utakat állami pénzeszközökből, míg ugye az egyéb, például a vasúti hozzájáró utakat a településeknek a pénzéből kellett fenntartani és kezelni. A gyakorlatilag 1850-től kezdődően azért ugye pontosan az előbb említett elvek miatt, hogy a vasúti közlekedéshez a rájáró, hozzájáró utakat ki kellett építeni, elég nagy mennyiségű út épült, hát ugye, mint itt a dián is látható, gyakorlatilag 40 év alatt mintegy 26 ezer kilométerre bővült föl a magyarországi úthálózat, ezek elsősorban ugye pontosan a törvényhatósági ugye megyei és városi utak voltak, amelyek ugye egy része a településeken, másik része pedig ugye a vasút megközelítésére szolgált. 1890 után is még ugye folyt természetesen ugye az útépítés, és hát itt is még 15 ezer kilométer új utat építettünk. Tehát az akkori Nagy Magyarország területén, tehát az 1900-as évek elejére hozzávetőlegesen mintegy 40 ezer kilométer volt a magyar kiépített úthálózat. Ugye 14-re, mert nyilván ugye az 1900-as években nem fejeződött be, 14-re aztán még tovább bővült a hálózat. Tehát az első világháború kezdetekor 74 ezer kilométer volt a közúthálózatunk, és ennek az egyötöde, egyhatoda volt állami kezelésben, tehát durván 12 ezer kilométer. A következő táblázat, ami itt ugye Király Kálmán, ő a budapesti önkormányzatnak volt építésze, és ugye a budapesti úthálózattal foglalkozó mérnöke, de nagyon sok szakkönyvet is írt ugye az útépítésről, természetesen elsősorban azért a városi útépítésről, tehát ezért az ő könyvében jelent meg ez az összehasonlító adat, ami azt mutatja, hogy egyáltalán nem nincs mit szégyelnünk, ugye akár csak a városi burkolat négyzetmétereit tekintve, tehát igazából, ugye, mint látható, kockakő burkolatban negyedikek, vagy hát ugye e körül voltunk, és hát ennek a táblázatnak inkább ezt a sorát szeretném kiemelni. Aki szeretné tudni, hogy mi ez a keramitkő, bár biztos, hogy nagyon sokan tudják, ugye ez az úgynevezett sárga keramit, az nyugodtan megnézheti ezt a keramitkövet itt az egyetemnek a főbejáratánál, mert még a felhajtó, remélem legalábbis, mert tavaly még az volt, ugye a felhajtó az ezzel a sárga keramitkővel volt burkolva, és ugye ma nagy divat a hungarikumokat emlegetni, tulajdonképpen ez egy hungarikum, gyakorlatilag Magyarországon, Kecskemét környékén volt az első olyan gyár, ahol ezt a agyagból préselt és magas hőmérsékleten kiégetett, mondjuk azt, hogy téglát, de hát ugye egy speciális, nagyon nagy szilárdságú útburkoló kő lett ugye ez a keramitkő, tehát ezt készítették, és az 1900-as évek, 1800-as évek végén, 1900-as évek elején igen nagy sikere volt ennek a kőnek, elég nagy hatékonysággal volt építhető, nagyon pontos méretre készült, ezért ugye jó volt a kezelhetősége is, és az akkori vasabroncsos, hiszen még ugye a szekerek vasabroncsal közlekedtek, és bizonyos mértékig gumiabroncsos járműveknek az igényeit kiszolgálta. A keramitkő akkor kezdett veszélyessé válni, amikor a járművek, főleg ugye a gépjárművek sebessége elkezdett növekedni, mert akkor már előjött az a problémája, ami nedves időben ugye az igen kis surlódási együtthatót jelenti, tehát ezért aztán Budapesten is elkezdték átburkolni, nem felbontani feltétlenül, hanem csak leburkolni ezeket a keramitkő burkolatokat, majd amikor a elemes kőburkolat előadás lesz, akkor be fogok mutatni ilyen útszakaszokat, mert még egészen 2000-ig voltak olyan, és még ma is vannak szerintem ugye olyan útjaink, ahol a réteg alapvetően keramittal készült, csak aztán valamikor a 70-es években egy aszfalt réteget húztak rá. Tehát ez egy nagyon nagy szilárdságú, jól építhető, stabil burkolat volt, és hát mondom, egyetlen hátránya a surlódási együtthatója volt, ezért amikor aztán például elkezdett Magyarországon is ugye az a fajta képzés terjedni, amikor a gépkocsi vezetőket a vészhelyzetre kezdték el felkészíteni, akkor az első ilyen tanpályák, ahol a surlódásos, vagy hát ugye a jégen történő csúszásnak a gyakorlását próbálták oktatni a hallgatóknak, az szintén ilyen locsolt keramitkővel készült, mert annyira kis surlódású volt, hogy úgy viselkedett a jármű rajta, mintha jégen csúszna. Tehát visszatérve ugye ehhez a táblázathoz, van még egy érdekessége, ami szintén majd az elemes burkolatoknál szóba fog kerülni, ugye fakocka. Gyakorlatilag a fa burkolatokról már ugye a kezdet-kezdetén tettem, ugye rönkutakként tettem említést, de a technika fejlődésével a fa volt az első olyan anyag, amit nagy mennyiségben könnyen lehetett géppel megmunkálni, és ezért már az 1700-as években készültek kockára, illetve téglatest formára vágott fából burkolatok, és ezeknek a pontos megmunkálása miatt a zajszintje igen kicsi volt, tehát ezért terjedtek el városokban. Hát Budapesten nem tudok, aki Sopronba jár, az biztos, hogy egy-két régi kapuajba benézve még a mai napig fog látni faburkolatot. Az Eszterházi, tehát főleg a Fertődi Eszterházi kastélynak a bejárata is ugye faburkolattal van, de az osztrák területen lévő Eszterházi kastély is szintén faburkolatú, és hát például a Sárospataki várnak is ugye a bejárata faburkolatú. Ezeket csak azért említem, mert itt a bejáratoknál, tehát a kapuajakban, ugye ezekben a nagy boltozott kapuajakban voltak ezek a faburkolatok, pontosan azért, hiszen amikor ott a kocsi áthajtott, akkor ebben a zárt térben borzasztó nagy zaj keletkezett volna, és oda szükség volt egy csendes, ugye mondjuk azt, hogy lágy burkolatra, aminek a zajszintje alacsonyabb volt, mint a kőburkolat. Tehát ezek a faburkolatok elsősorban azért ilyen védett helyeken voltak, de majd el fog hangzani, hogy például a Lánchídnak az első burkolata is fakockákból készült, ugye, amikor azt megépítették. Gyakorlatilag ugye az első világháború után, miután a kétharmad része elcsatolódott országunknak, ezzel az úthálózat is nagy részt ugye külföldi területekre került, igazából akkor alakult ki az a mintegy 30 ezer kilométernyi hosszúság, ami aztán a mai napig úgy nagyjából megvan. És hát azért azt meg kell, ugye ugyanígy külföldre került, illetve román területre került a Derna-Tatarosi aszfaltbánya, tehát importálni kellett a későbbiekben már a bitument és az aszfaltot is. Ez azért nem okozott egy aztán később olyan nagy problémát, mert egyre inkább kezdtek háttérbe szorulni ezek a természetes aszfaltbányák, és előtérbe került ugye a járművekhez szükséges benzin előállítása során ugye másodtermékként, vagy hát ugye lényegében majdnem hulladékanyagként keletkezett kőolaj lepárlású bitumeneknek a használata, tehát egyre inkább ezt a fajta bitument alkalmazták, hiszen sokkal könnyebb volt az előállítása, nem volt annyi fölösleges manipuláció, hogy a nagyjából mint egy ugye 20%-nyi bitumen tartalmazó homokos anyagból ugye forróvizes eljárással kioldják ezt az anyagot. És hát bármi furcsa, ugye a két világháború között ugye tudjuk, hogy volt a világválság, de a világválság mellett azért elég nagy fejlődés is volt. Magyarországon az 1930-as évektől kezdődően, ugye aki a második világháborúra emlékszik, az tudja, hogy a világháború után, a második világháború után a marsalsegély volt az, ami ugye például Németországot és ugye egyéb országokat segítette a fejlődésben. Az első világháború után szintén a nyertes hatalmak ugye által létrehozott népszövetség adott a vesztes országoknak lehetőséget úgynevezett népszövetségi kölcsön felvételére, és Magyarország is ebből a népszövetségi kölcsönből igen nagy mennyiségű utat épített, és a 30-as években ezek az utak elsősorban betonburkolatú utak voltak. Erre az időszakra fejlődött ki igen jól a betontechnológia, tehát nagyon jó minőségű betonutakat lehetett építeni, amiről szintén majd még a betonburkolatok építése során fogok említést tenni. Tehát tulajdonképpen népszövetségi kölcsönből 1942-ig mintegy 1100 kilométernyi, mondom jellemzően betonburkolat épült az országban, és ugye ez alapozta meg tulajdonképpen a későbbi első egyes számú főútvonalainkat, tehát elsősorban ezek az utak készültek el ugye ezzel a betonburkolattal. Mint említettem, ugye azért az aszfaltburkolat építése folyt, tehát például ugye ilyen kéziterítésű, hiszen akkor még finiserek nem voltak, kéziterítésű ugye aszfaltburkolat volt, és ezt természetesen ugye hengerelték. Kétfajta aszfaltot ismertek már abban az időben is, az egyik a hengerelt, a másik az öntött aszfalt jellegű, amit csak el kellett teríteni, és önmagában tömör volt, tehát ugyanez aztán a későbbiekben tovább fejlődött ugye ez a fajta technológia. A második világháború után gyakorlatilag ez volt a helyzet, ami ezen a dián látható. Az ország 30 ezer kilométeres úthálózatának mintegy 14%-a volt aszfalt vagy beton, tehát kvázi korszerű kötőanyagos burkolat. 70%-a volt makadám, ebben a 70%-ban nincs megkülönböztetve az aszfalt makadám és a vizes makadám, ugyanakkor viszont azt tudni kell, hogy körülbelül a 70%-ból mintegy 20-25% volt csak az aszfalt makadám burkol, tehát a teljes mennyiségnek mintegy 25%-a volt az aszfalt makadám, és hát 16% földút volt. Bármi furcsa, ugyanazon az előző dián, ami ugye bemutatta az 1900-as évek elején a európai nagyvárosok úthálózatát, nem szerepeltek a földutak, de ne lepődjenek meg, sajnálatos módon jelen pillanatban még Budapesten is elég jelentős hosszúságban vannak kiépítetlen földutak, tehát nem makadám, hogy ugye csak vizes makadám, és ezért ugye poros a felülete, hanem sajnálatos módon szinte tényleg csak a tömörített föld. Ezeknek egy része olajjal stabilizált, de igazából ugye klasszikus földútnak nevezhető. A világháború az elég jelentős kárt okozott mind az országos közút, mind a vasúthálózatban. Szerencsés módon egyébként a betonút hálózatunk elég jól vészelte ezt a háborút át, és aztán utána, ugye 48-tól kezdődően indultak az építések. Ennek az építési lehetőségnek az egyik elősegítője az volt, hogy Zalaegerszeg mellett Nagy-Lengyelben felfedezték Magyarországon is az olajat, és ez az olaj, ez az akkori időszakanyát, ugye az egyik probléma, vagy az egyik problémája az az volt, hogy úgynevezett nehéz olaj volt. Tehát sokkal kevesebb volt a kinyerhető benzin, gázolaj része, mint amennyi a besűrűsödött, tehát már ugye félig meddig természetes lepárlódással ugye besűrűsödött bitumenes rész. Nagyon röviden csak annyit szeretnék megemlíteni, hogy olyan viszont bitumenben olyan jó minőségű volt a nagy lengyeli kőolaj, hogy amikor a 80-as években a különböző bitumen minőség problémák miatt elkezdték az úgynevezett modifikált bitumeneket, tehát ilyen speciális módon átalakított bitumeneket készíteni, akkor itt a tanszéken csináltunk összehasonlító vizsgálatot, és az akkori modifikált bitumeneket nagy mértékben kenterbe verte a természetes nagylengyeli olaj, illetve olajból származó bitumen. Sajnálatos módon viszont ugye ez az olajlelő hely igen jelentős mértékben kiürült már a 80-as évek végére. Mai napig történik még egyébként bányászat, de ma már útépítési bitument nem állítanak elő, fedéllemezgyártást, szigetelőlemezgyártást végeznek ugye az onnét kinyert bitumenből. Egészen az 50-es évek elejéig igen nagy mennyiségben építettünk betonburkolatokat. Valamikor 53 táján történt meg az a váltás, amikor az aszfalt technológia és ugye a bitumen lehetősége az olyan mértékben eluralkodott az útépítés területén, hogy az akkori állami vezetés úgy döntött, hogy a betonutak építését leállítja, hiszen a cement az a magasépítésnél felhasználható volt és szükséges alapanyag volt, ugyanakkor viszont ugye az útépítési bitumen az ilyen célra használhatatlan volt, tehát tulajdonképpen a 53-tól kezdődően egészen 65-ig betonburkolatot Magyarországon nem építettünk, majd ez is a beton előadás során ugye föl fog merülni. Ekkor ugye 62-ben kezdődött az M7-es autópálya építése. Az aszfalt technológia igen nagy fejlődésnek, vagy fejlődésen ment át, és az akkori szállítási lehetőségekkel tulajdonképpen az volt a kialakult gyakorlat, hogy körülbelül 50 kilométerre a keverőteleptől, mint egy 50 kilométeres körzetre lehetett szállítani az aszfaltot úgy, hogy utána az még természetesen ugye bedolgozható legyen. Ezért egy igen nagy keverőtelep hálózat jött létre az országban, amelynek az volt pontosan ugye a célja, hogy mindegyik keverőtelep a saját, mint egy 50 kilométeres körzetét ellássa. Nagyjából 70 és 85 között volt a legnagyobb teljesítménye a magyar útépítőiparnak. Körülbelül 6,5-7 millió tonna aszfaltot állítottunk elő ebben az időszakban egy évben. A 2005 vége, 2006 elején történt nagy autópálya építések idején sikerült megközelíteni ezt az aszfalt mennyiséget, tehát akkor 2006 táján mintegy 5 millió, 5,5 millió tonna aszfaltot állítottunk elő. 2010-ben hozzávetőlegesen 3,5 millió tonna volt az aszfaltiparnak a teljesítménye, tehát tulajdonképpen a 80-as évekhez viszonyítva felére esett vissza a teljesítmény, és hát igazából ugye ez a 70-es évekbeli nagy útépítési láz tette lehetővé, hogy a főúthálózaton mintegy 6000 kilométeren korszerű aszfaltburkolatot építettünk. Hát ezek majd még szerepelnek. Igazából 1982-ben kezdődött az első olajválság, és attól kezdve ugye az aszfalt ára, illetve a bitumen ára egyre drágább lett, és ez vezetett oda, hogy visszaestünk. A úthálózatnak 2007-ig történő eloszlása a következőképpen néz ki. Gyakorlatilag ez a bordó az aszfaltbeton, ez a lilás kék, ez a kőburkolat és a betonburkolat, a sárga az az után tömörödő aszfaltmakadám burkolat, a világos kék, szürkés kék ez a vizes makadám burkolat, és a legfelső az pedig a föld, tehát talaj földútaknak a mennyisége. Hát látható, hogy különböző időszakokban, ugye itt van pontosan, amikor igen nagy mennyiségben megtörtént a vizes makadámoknak a utántömörödő, ugye hígított bitumenes makadámmal történő lefedése. Ugye vannak ilyen kiugrások, de hát nagyjából még mindig ugye elég jelentős mennyiségű, nem ugye korszerű burkolattal ellátott felületünk van. Köszönöm szépen a figyelmeteket!